Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Magyar Mária Rádió Nemes Egyszerűsége című műsorát hallgatják, Ríder Lóránd vagyok. Tisztelettel köszöntöm mai vendégemet, Farkas Ákos barátomat.
Jó estét kívánok, köszönöm szépen. Szeretnék elnézést kérni a magyarom miatt, tehát én Dél-Amerikában születtem és nőttem föl, Venezuelában, pontosabban, Caracasban. Caracasi magyar vagyok. A családom 46. október 6-án érkezett hajóval Venezuelába.
Ennek valamilyen oka volt, hogy 46-ba?
Igen, pontosan, tehát hogy a nagyapám az vezérkari őrnagy volt, és az ő apósa, a nagyanyám Lenz Klára, az ő apósa Lenz József kereskedelmi tanácsos volt, és egy jómódú kereskedő volt Budapesten, és látták, tudták pontosan, hogy mi fog bekövetkezni ezután. A német megszállása és a szállásinak a hatalom átvétele majd, ők már kezdtek készülődni, hogy menjenek, mert tudták, hogy azt jelenti, hogy a háborúnak a vége lesz, és hogy utána a kommunizmus fog bekövetkezni, és vége lesz mindenkinek. Tehát tudjuk is, hogy ugye az, aki nem volt német barát, az viszont szintén elég rosszul járt. Majd utána természetesen a kommunizmusról ne is beszéljünk. Tehát a családom kiment Dél-Amerikába, viszont nagyon sok rokonom itt maradt, nagyon sok farkas rokonom, nagyon sok persai, viosz, forintos rokonom, és ők sajnos szegények nagyon rosszul jártak minden szempontból, vagyonelkobzás, hát mi is mindent elveszítettünk, viszont ők itt maradtak. Próbáltak segíteni a nagyszüleim és a dédszüleim, küldtek szeretetet csomagokat 46-ban, még amikor még voltak Svájcban, és próbáltak segíteni az itteni rokonoknak, és konkrétan ezzel sikerült nekik is felújítani a lakásokat a Budapest ostroma után. Viszont amit átéltek itt Magyarországon, szörnyű, hogy nem lehetett egyetemre felvitelézni, és kényszertáborokról ne is beszéljünk, tehát az egyik kedves rokonom, 32-es születésű Farkas Elek, a Lexi bácsi, ő viszont a Tisza pálkonyára került, és ott volt nagyon hosszú évekig. Farkas Elek viszont az ő édesapja, Farkas Tibor, országgyűlési képviselő volt a Horthy korszakban, legitimista. Ő viszont a Habsburgokat pártolta, és szerette volna mindenképpen, hogy visszatérjenek a hatalomba.
Szakanyarodunk egy kicsit a családodra. Ők Magyarországon éltek, tehát a történelmi Magyarországnak melyik területén?
Családom Zala-megyei, Zalaegerszeg környékén, Boldogfáról származik, ez a Boldogfaj Farkas család.
El is van az előnevetek.
Igen, pontosan. Ott laktak a 19. század legvégig, viszont akkor meg hát a szegénységbe kerültek, eladtak a birtokot, és átköltöztek az én őkanyámnak a fölbirtokára, ahol volt a kis kúriája, vagy kastélya. A András híd az Zalaegerszeg mellett, és ott laktak, ahol a Nemesnépi Marton család birtokos volt. És elég kalandos történet, hogy a nagyapám, a Farkas Endre, ő Ludovikás volt, és férhez ment 42-ben Lenz Klárához, Lenz József kereskedelmi tanácsosnak a lányához, és ezzel viszont vásároltak Tiszadóban egy birtokot Andrássy Sándor gróftól, és ott lett a kis fészek, vagy hogy mondjam, ahol az édesapám 44-ben született. Nyilván azt is mindent elveszítettek, és semmi kárpotlás nem járt ezután.
Tehát akkor végül is az üldöztetésekkel menekültek ki a szüleid 40-es évek közepén.
A nagyszüleim.
A nagyszüleid. Uh-huh. Hogyan sikerült nekik ott berendezkedniük?
Természetesen nehéz volt az elején. A nagyapámnak, a Farkas Endrének kellett dolgozni mérnök segédként egy gát építésben, az első nagy erőműve ott Venezuelában. A nagyanyám szerencsére nagyon sok nyelven beszélt, 5-6 nyelven, ha jól emlékszem, és akkor tudott dolgozni Aviancának, majd Kolumbiába is az ottani légitársaságnak. És szépen lassan kezdtek fejlődni, és valahogyan egy kicsit kilávolni abból a hatalmas veszteségből.
Említetted, hogy sokan itt maradtak a családtagjaid közül. Mennyire összetartó a család? Tartatok-e rendszeres családi összejöveteleket?
Ismét a kommunizmusra kell visszatérni, akkor kezdődött a kitelepítés, mindenki kezdett egy városból a másikba átmenni. A családi kapcsolatok egy idő után megszakadtak, és a generáció, ami most 40, 50, 60 éves, nem nagyon tartja a kapcsolatot egymással. Én elmentem a címekre itt Budapesten, és felkerestem személyesen a rokonaimat. Egy kicsit ijesztő is tud lenni talán, hogy megjelenik hirtelen valaki az ajtónál, és becsönget az ember, és én vagyok a dél-amerikai rokona. Mint valami filmszerű jelenet lenne, Viszont az itteni rokonok nagyon-nagyon-nagyon kedvesek és befogadóak voltak velem. Minden hónapban találkozom 2-3 rokonommal, amennyire megengedi az időnk. Közösen összerakjuk az egész múltat. Tehát, hogy ez egy családi program, vagy családi, nem mondanám, hogy hobbi, de egy családi terv, hogyha találkozunk, hogy mindig is, amikor összejövünk, családtörténeti témák kerülnek elő, kinek milyen fényképe van. Az itteni rokonokkal szerencsére azt tudnám mondani, hogy hatalmas, egy pompás, egy jó élményem volt, és most is van. Tehát, hogy szerencsére hát tartjuk a kapcsolatot nagyon.
Említetted, hogy 20 évesen tanultál meg magyarul. Mikor is jöttél Magyarországra?
Én 2005-ben kezdtem magyarul tanulni, viszont akkoriban egy nyáron voltam, egy másfél hónapos tanfolyamon, és visszamentem utána Venezuelába, és akkor rákövetkező évben ismét voltam itt nyáron, megint egy intenzív kurzusba. Így alakult ki, hogy egyetem mellett Venezuelába nemzetközi politológiát végeztem, hogy egyetem mellett magyarul is tanultam, interneten keresztül, meg ottani könyvekkel és ottani magyarokkal, mert ugye eléggé nagy a venezuelai magyar közösség. Ilyen módon, amikor befejeztem az egyetemet, 2010-ben ide költöztem Magyarországra.
Ez egy nagyon nagy kalandvágyat. Igen, mutat, hogy hazaköltözöl szinte egyedül Magyarországra. Hogy érzed itt magadat Magyarországon?
Én itthon érzem magamat. Nagyon érdekes élményem volt, amikor itt voltam először, mert én eddig azt éreztem, hogy Venezuelában valami földön kívüli, vagy valami turista vagyok, és a venezuelai ember nagyon kedves, nagyon jópofa, nagyon szimpatikus, kedélyes egy egyén, viszont ugyanakkor én mindig másnak éreztem magamat. Nem csak a nevem, keresztnevem miatt, hanem a kinézetem miatt, és az otthoni neveltetésbe szokások, amik meglehetősen eltértek az ottani venezuelai szokásoktól. Tehát hiába én talán gyorsan beszélek, talán hadarok, és ilyen kicsit venezuelai módon tudok gesztikulálni, meg ilyenek, viszont mondjuk, hogy az én énem, a magatartásom, az identitásom főleg, az eléggé magyar. Pedig én vegyes házasságban születtem, tehát apukám alig egy éves volt, amikor kivitték Dél-Amerikába, anyukám meg nem magyar, anyukám fél ukrán, fél orosz, Párizsban született és Dél-Amerikában nőtt fel, tehát az szintén eléggé hatalmas keverék, és éppen ezért, mivel apukám nem járt sem magyar óvodába, sem magyar iskolába, ő otthon tanulta meg a magyar nyelvet, és mindig úgy érezte, hogy nem biztos, hogy amit ő tud, az megfelelő lenne ilyen tudás szempontjából, grammatika, nyelvtan, stb., hogy nekem azt átadja. És így csak maradt a családi identitás, hogy honnan jön a családom, fényképek, ki voltak a rokonaink, ki maradtak itt, természetesen a magyar címer otthon, a magyar zászló, a kocsin, a matrica, a H betűvel, hogy valahogyan tudja az ember, hogy ja, hát ez a kocsi egy magyarnak a kocsija. Tehát erős identitás ilyen szempontból, viszont éppen a nyelv, hogy mennyire mondják, hogy a nyelven él a nemzet. Itt nem tudom, mi történt konkrétan nálunk, vagy nálam, az én esetemben. Sikerült ez valahogyan átültetni, hogy egyszerű mondatokkal, szavakkal tudtam kifejezni magyarul, és így, amikor 20 éves voltam, végre sikerült elérni apukámtól, hogy ide küldjön Magyarországra egy tanfolyamra. Tehát, hogy már elég idős vagy, fiam, már tudsz elkezdeni itt magyarul tanulni, tudsz elmenni egyedül, úgy értem, hogy Európába tudsz menni egyedül magyarul tanulni, akkor tessék, menjél. És amikor megjöttem Magyarországra, hirtelen láttam, hogy az emberek úgy néznek ki, mint én, úgy beszélnek, mint én, úgy gondolkodnak sokszor is sok dologba, mint én, és a város, az épületek, a történelem, a tájak, azok, mint a részei lennének az én életemnek, tehát nem tudom, tehát tartozom hozzá, és tartoznak hozzám. Tehát valahogyan ez ilyen kölcsönösség, amit itt fedeztem fel Magyarországon. Tehát Venezuela gyönyörű, a tájak, a tengerpart, a hegyek, minden tényleg gyönyörű valójában, viszont azt érzem, hogy nem teljesen az enyém.
A szüleid élnek még?
Igen, igen, itt élnek, most jöttek.
Ők is akkor követték a fiúkat, igen, nem engedték igen, el igen. Teljesen a kezét?
Persze, hosszú ideig nem voltunk együtt, és hosszú ideig az volt, hogy csak karácsonyra tudtak egyszer-kétszer eljönni. pár évente, viszont most idén 2019-ben jöttek el, már jó pár hónapja itt vannak, ilyen kb. 6 hónapja, és az a terv, hogy itt maradjanak, csak nem titok, hogy most Venezuelában, hogy mi a helyzet. Politikai, közbiztonsági, egészségügyi szempontjából tényleg nagyon kellemetlen, nagyon rossz, tehát amit hall az ember a tévébe, a rádióban, amit olvas, annál rosszabb. És egy tényleg hatalmas szerencse, hogy kvázi egy második esélyt kaptam én, és ugyanakkor nagyon ironikus, hogy a nagyszüleim innen mentek el, és én meg visszajövök Magyarországra, és ugyanaz a szörny konkrétan üldöz minket, és ilyen szempontból egyszerűen mondva a kommunizmus.
Igen, ez mindenképpen elgondolkodtató, de egy örömteli dolog, hogy visszatérhetek Magyarországra. Testvéred van esetleg?
Van egy féltestvér az apukám oldaláról, aki 7 évvel idősebb, ő viszont Venezuelában van, és az anyukájával, vagy anyukájáról gondoskodik, vagy vigyázik. Uh-huh. Tehát ő még nem költözött el ide Magyarországra.
Említetted, hogy Zala megyében voltak birtokaitok. A 90-es évek kárpótlásában akkor nem vettetek részt.
Nagyanyám részt vett, meg a nagyapám is, viszont egy kedves ismerősünk megoldotta itteni ügyintézés a kárpótlási jegyekkel kapcsán, és összesen 2000 dollárt kaptak mindenért, mert ugye eladta, mert senki nem kapott vissza semmit, tehát egy maroknyi földet se, és egy téglát se kapott senki se vissza, tehát ugye csak kárpótlási jegyeket, és a nagyanyám természetesen neki ez hatalmas frusztráció volt számára, és inkább eladta a kárpótlási jegyeket. Azzal a pénzzel ő ilyen goblin művész, tehát egy textil művész, Kolumbiában nagyon-nagyon-nagyon sok madaras, ottani őskultúrás, latin-amerikai motivumos fali kárpitokat csinált, és akkor egy könyvet, magánkiadású könyvet csinált a kommunizmus utáni korszakba azzal a kárpótlási pénzzel, és a többi ezt meg adományozta a Nyéklenházi templomnak, ami ott van Miskolc mellett, az viszont a nagyanyámnak az édesapja Lenz József 43-ba építetette és adományozta a városnak. Egyébként, hogy a Nyéklenházáról hallgatnak, nagyon kedves szívi és üzvözletet küldök mindenkinek ott, és remélem hamarosan találkozunk. Lenz József konkrétan még a háború alatt a nehézségekkel a saját pénzéből finanszírozta azt a templomépítést, és adományozta a városnak, és mindig nagyon kellemes emlékek fűződnek az egész városhoz, és az ottani lakóemberekhez is.
Politológus révén a történelem az nyilván a egyik legnagyobb érdeklődési körödbe tartozik. Ezt is nagyon jól mutatja, hogy genealógiával, családfakutatással is foglalkozol. Itt azt mondtad nekem a beszélgetés elején, hogy hobbi szinten, de én úgy gondolom, hogy azért ennél már egy kicsit jobban belemélyedtél ebbe a kérdésbe.
Lehetséges. Apukámtól örököltem ezt a hobbit. Édesapám már nagyon fiatal kora óta foglalkozott a családfakutatással. Még a kommunizmus alatt is levelezett itteni levéltárosokkal, a Zalaegerszegi levéltárral, a Zalamegyi levéltárnak az egyik igazgatójával is levelezett, és kért információt, ami természetesen nagyon nehéz volt megszerezni, de ő nagyon elszánt módon akarta a családfát minél részletesebben összerakni. Tehát apukám keresztanyja, Udvardi Jenőné, Farkas Margit néni, ő viszont egy zalaegerszegi asszony volt, már 72-ben halt meg, és ő volt, aki először kezdett a családfakutatással foglalkozni a családba, és természetesen összerakott mindent a török hódolságig, tehát a korszakig, és apukám csak egyszerűen akarta ezt kiegészíteni pontos dátumokkal, és én, amikor idejöttem Magyarországra, és észrevettem, hogy van ilyen lehetőség, hogy ezt kiegészítsem, akkor nekimentem a falnak, hogy ezt próbáljam megtörni és megoldani, és minél jobban kiegészíteni, és akkor nem csak a mi családfánkat, hanem a rokonainkat, és a barátaimnak a családfáját, és most is foglalkozom időnként wikipédiás cikkeket kiegészítek, szerkeztek, kreálok. Valahogyan ez, hogy maradjon meg, tehát hogy van ez az elv, hogy maradjon meg ez a sok-sok-sok dolog, ami egyszer létezett, ami fontos volt az akkori társadalomban, az akkori világban, ami, ha az ember belenéz a magyarországos levéltárnak a kiadványaiba, beszkennelt akkori újságokba a 19. század végéből, 20. század első felébe, próbáltak az emberek összefogni, egy társadalmi jóért valamit tenni, és mindenki tudta, hogy ki kicsoda.
Tehát fontosnak tartod magyarul azt, hogy a egykori társadalmi elitet képező nemesség, arisztokrácia nyoma megmaradjon és visszakövethető legyen.
Mind gyakorlatilag összefőződik az egész dologhoz, hogy maradjon meg valahogyan ez az emlék. Tehát, hogy volt a kommunizmus elsöpört mindent, a sajtok megszűntek, már a német megszállás alatt megszűntek az újságok, az akkori újságok, utána minden más így sorba feledésbe merült, akik meghaltak 45 után, sokszor nem is tudjuk, országgyűlési képviselők, főszolgabírak, nem tudjuk, hogy ki mikor halt meg, mert hirtelen lehúzták a lepedőt, és akkor az ember már nem tudta, hogy mi zajlik utána. Tehát az emberek kerültek olyan állapotba, hogy feledésbe kezdtek merülni az emberek, az akkori társadalom, és éppen ez a szép dolog az egészben, hogy én kaptam egy identitást a szüleimtől, az apámtól, ugyanakkor az itteni rokonokkal, akik itt maradtak is, idősek, és valamennyire átélték nem csak a kommunizmus alatti korszakot, hanem a kommunizmus előtti korszakot is, és még gyerekek voltak, kamaszok voltak, fiatalok voltak, és még emlékszenek nagyon sok dologra. Nekem nagyon fontos az, hogy megmaradjon ez. Tehát, hogy annyira egyszerű dolog, mint például a farkashellek, a Vios Judit és nagyon sok rokonomnál hány lova volt, vagy hogy nézett ki, vagy ki volt a parádés kocsi is, hogy hívták, mit csinált, jó fej volt, rossz ember volt, kedves, nem kedves. Nagyon sok dolog, ami talán nincsen igazi jelentősége, és valójában nincsen igazi jelentősége, nem fog hatni se az én életemre, és nem fog hatni senkinek az életére, de ez egy korszak, ami úgy szűnt meg, úgy lett vége, úgy ért véget, hogy egy nem természetes folyamat volt. Tehát nem úgy, mint ahogy Franciaországban, Belgiumban, Németországban, természetesen nem a Szovjetunió alatti, vagy felügyelet alatti Németországra gondolok, hanem a másik. Ott viszont megmaradt ez a folyamat, az ottani történelmi családok megtartották nem csak a vagyonukat, a presztízsüket, hanem az identitásukat, és egy folyamaton keresztül mentek az emberek, ami természetes volt az utóbbi 70 évben. Magyarországon kellemetlen téma volt, szörnyű téma volt, nem szabadott erről beszélni, üldözésbe vitik az embereket, akik kellemetlen témákat vetettek föl, és éppen ez a fontos, és valahogyan egy küldetésnek is érzem, hogy próbáljam valahogyan ezt mind leporolni, összerakni, és megörökíteni.
Mindennapjaidban hogyan éled meg a származásodat? Tehát ez ad neked valami pluszt a viselkedésedben, gondolkodásodban, abban, hogy a baráti körödet hogyan választod meg?
Mindig nagyon sok fontos alapelv volt otthon, ami talán nem volt feltétlenül kimondva, hogy egy nemes így kell viselkedni, nemesnek így kell viselkednie, így kell reagálnia, hanem ez egy aprólékos, szépen lassan adagolt neveltetés volt, hogy sokszor fel kell áldoznom magamat, a kényelmemet, annak érdekében, hogy a körülöttem lévő emberek jobban járjanak, vagy jól járjanak. Sokszor be kell fognom a számat, nehogy problémát okozzak. Meg kell értenem a másik embert, aki körülöttem van, ha nehézségekben van, legyen lelki, legyen anyagi nehézsége, és próbálni segíteni. Apukám mindig mondta, hogy szolgálni kell, ahogy régen szolgáltak a vármegyének. Tehát a mi felmenőink szolgáltak a vármegyének, szolgálni kell a legszegényebb fölművelőtől a legvagyonosabb fölbirtokosig. Nem feltétlenül egy alacsony rangúságra utaló kifejezés a szolgálni. És ez ilyen alapneveltetést, áldozatokat is hoz, amik nem éppen sokszor az én javamra vannak, viszont valahogyan ez a kötelesség, ez amit én kaptam édesapámtól, és az, hogy minél tisztességesebben kell viselkedni, akár minimális kis apró dolgokba a hétköznapokba, hiszen ha mi nem adjuk a példát, ha mi nem szolgálunk példával, és ki fog szolgálni példával, ki fog példát mutatni. Baráti körömben ilyen szempontból elég vegyes. Van, akinek az anyukája nemes, akinek a nagymamája nemes, van, aki gróf, van, aki báró, van, aki egyáltalán nem nemes, van, aki polgári, és most már természetesen a 21. században vagyunk, és természetesen a legfontosabb az, hogy ki milyen ember. ki milyen magatartású, kinek milyen az alapelvei. Az konkrétan, ami meghatározó az egészben, hiszen hiába valaki herceg, gróf, báró, nagypolgár, stb. Ha mint ember az ő erkölcsi világa, az ő viselkedése, az ő magatartása nem megfelelő, akkor teljesen mindegy. Tehát, hogy, és ilyen szempontból a származás kötelezi az embert. De sokszor ez nem adódik meg. És sokszor egy olyan ember, aki nem nemesi származású, és rendkívüli értékes, és lehet iskolázottsága se valami magas, viszont rendkívüli értékes, mint ember. Van egy változás ebben a korszakban, és az értékrend az szintén újra értékelődő, hogy mondjam, változik az értékrend ilyen szempontból, és nem az számít, hogy ki milyen származású ilyen szempontból, hanem az, hogy ki milyen ember.
Két fontos dolog hangzott el, egyrészt a szolgálat, hiszen hogyha a jobbágy éhezik, akkor az Úr is éhezik. Ez is egy régi igazság, meg hogy a nemesség kötelez. Én köszönöm szépen, hogy eljöttél, elfáradtál köszönöm. Ide, és beszéltél a családodról, magadról és a gondolataidat megosztottad. Köszönöm a hallgatóknak is, hogy itt voltak a mai műsorban velünk. Legközelebb várhatom 2 hét múlva csütörtökön, 8:30-kor találkozunk újabb vendégemmel. Viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztust.
Amen. Viszontlátásra.